fény. És ha elmosódik minden kép szerelme, érted még?
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az év derekán jelentkező aszály és a háborús konfliktus árnyékában a magyar gazdáknak köszönhetően mindent összevetve eredményes évet zár a magyar agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte a szakminiszter. Nagy István kiemelte, hogy a legkisebbekre irányuló kiemelt kormányzati figyelmet bizonyítja, ahogyan a tavaly elindított új területalapú agrártámogatási rendszert kialakították. Magyarország vezetésével sikerült megvédeni a gazdák támogatásait, de a veszély nem múlt el. Brüsszelben továbbra is azon vannak, hogy elvegyék a gazdák területalapú támogatását, és azt Ukrajnának adják, hívta fel a figyelmet. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal nőtt tovább a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok jövedelmét. Tovább drágul az üzemanyag január 1-től. Ekkor lép életbe a kormány infláció követő adóemelése, amely az üzemanyagok jövedéki adóját is érinti. A benzinára 11, a gázolai 10 forinttal emelkedhet. A fuvarozók 6-10%-os költségemelkedéssel számolnak, ami a mindennapi vásárlást is megdrágíthatja. Átlagosan 50 ezer forinttal nőtt idén az egy dolgozóra jutó kafetéria keret. A legnépszerűbb juttatás a szép kártya, derül ki a ProHuman ZRT országos felméréséből. A cég közleménye szerint a kutatásban 198 vállalat vett részt, széles körben képviselve a hazai munkáltatói palettát. Ha a közösségeink sikeresek, akkor a nemzet is sikeres, jelentette ki Sulyog Tamás köztársasági elnök a közmédiában tegnap este mondott karácsonyi beszédében, amelyben példaadónak nevezte a magyarok béke melletti kiállását, és egy egészségesebb, békésebb nemzetet kívánt 2025-re. Az államfő azt mondta, az elmúlt időszakban az vált szokása, hogy a köztársasági elnök az év kezdőnapján fogalmazza meg a nemzetnek szóló üzenetét, azonban a megszokott hagyományt kissé átformálva nem az évelei derű mámorában, hanem a karácsony meghitt örömében szól a magyarokhoz. A köztársasági elnök arról is beszélt, a háborús konfliktusok miatt már évek óta biztonsági fenyegetettséggel szembesülünk. A béke mellett is csak együtt egységben állhatunk ki mindannyiunkért, köztük azokért a kárpátaljai magyar közösségekért is, amelyeknek már a harmadik békétlen karácsonyukat kell megélniük, hangoztatta. Bár a globális folyamatokban a magyarok csupán saját súlyuknak megfelelő tényezők lehetnek, mégis számít és más nemzetek számára is példaadó az a határozottság, amelyet egységesen mutatnak a béke kérdésében, jelezte. Úgy fogalmazott, ha már a külső békét hirdetjük, akkor nemzetünk belső békéjére is figyelemmel kell lennünk, nem engedhetjük, hogy bármilyen érdekből is megosszanak vagy kijátszanak minket egymás ellen. Az ukrán-magyar határszakaszon 4179-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4428-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Meghibásodott a Finnországot Észtországgal összekötő tengerfenéki villamosvezeték, a fényhatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az utóbbi időben a skandináv és a balti térségben futó távközlési és energetikai kábelrendszerrel kapcsolatban több incidens is történt, többnyire balesetek vagy vélhetően annak átszázott szabotázsakciók. Az EU határozottan elítéli az Európa kritikus infrastruktúrája elleni szándékos pusztítást, írt az Európai Bizottság és Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő. Az üzenet szerint a villamosvezeték megrongálásával gyanúsított hajó Oroszország árnyékflottájának része. Kína 5 repülőgépe és 5 hajója közelítette meg Tajvant hajnalban, közölte a tajvani védelmi minisztérium. Az ex-közösségi portára felkerült közlemény szerint az 5 gép át is lépte a tajvani szoros úgynevezett középvonalát, ami feltételes demarkációs vonalnak számít Tajvan és Kína között, és behatoltak Tajvan légvédelmi azonosítási övezetének északi és délnyugati részébe. Kína nem ismeri el a demarkációs vonal létezését, a szigetet ugyanis saját területének tekinti. Végül az időjárásról. Ilyen nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, amely az ország nagyobb részén tartósan megmaradhat, ezért döntően borult párás időre számíthatunk holnap. Lesznek azonban derült napos területek is. Csapadék nem valószínű, legfeljebb szitálás, ónos szitálás fordulhat elő, gyenge vagy mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szombat hajnalban -4 és -2, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Centiről Centire című előadást játsszák szilveszterkor a Rózsavölgyi Szalonban, míg a Magyar Színházban az 1001 éjszaka című World Musical-lel búcsúztatják az óhévet. Évvégi ünnepi koncerteket tart a Fonó, és pályafutásának első újévi hangversenyét adja a Szent Efrém. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Szilveszter estén a színházak sikerdarabjaikat tűzik műsorra. Olyanokat, amik eséllyel okoznak könnyed szórakozást. Persze nem baj, ha a sok nevetés közben elgondolkodhatunk. S a Rózsavölgyi Szalon idei utolsó bemutatója épp ilyen. Ad nevetésre és gondolkodásra is alkalmat. John Lonoff Centiről Centire című darabjában a kényszeres evő, szeretetre méltó 40-es Maureen nassol, hogy ne gondoljon bele a magányába. Pizzákat rendel, mert szerinte a paradicsom szószban oldódik legjobban a bánat. De azért még ad egy utolsó esélyt a romantikának, amelyről épp készül teljesen lemondani. Vakrandija lesz Joe-val, aki esetlen, de kedves. Maureen humorral, olykor szarkasztikus megjegyzéseivel palástolja a külsejével kapcsolatos gátlásait, ezzel szemben Joe szinte veszélyesen nyíltan kimond mindent, ami csak eszébe jut. A rendezvújukat Maureen nővére, a szintén 40-es Sheila és férje Kyle szervezték, akiknek szintén vannak saját problémáik. Sheila folyamatosan kozmetikushoz, szépészeti műtétekre jár, tökéletes szeretne lenni, mert attól tart, különben elveszíti a vonzó és ügyvédként sikeres Kyle-t, akit pedig hirtelen elfog a kapuzálási pánik nyugtalansága. Ők négyen centiről centire haladnak, hogy megküzdjenek a saját magányukkal, a saját függőségeikkel, a saját zavaraikkal. A Centiről Centire szereplői Marjai Virág, Dobó Kata, Hajdú Steve és Őze Áron, aki egyben rendezte is az előadást. Vele beszélgettem.
Centiről Centire egy amerikai kortárs író.
Igen, John Lonoff követte el. Nincs túl sok jegyzett darabja. Ezt régebben írta egyébként, tehát például ugye az üzenetrögzítős telefon, az már a mai világban nem annyira használatos. Karácsony Ági dramaturga, ebben mi azért belenyúltunk elég rendesen, illetve főleg ő. Tehát én, amikor az eredetét olvastam, akkor azt mondtam, hogy jó, Ági, akkor ennek álljuk neki, és ahogy szoktunk, kicsit tempózzuk föl, kicsit poroljuk le, ne annyira nem csak a poéra hajtsunk, hanem nekem nagyon fontos, hogy legyen tényleg egy tartalma. Tehát, hogy ne csak a nevetőizmokat dolgoztassuk meg, hanem a lelkeket is.
Vannak ilyen típusú darabok, igen, is a Rózsavölgyi Szalonban különösképpen, igen, hogy nagyon mély tartalommal is, de ugyanakkor mégiscsak széles közönség.
Szerencsém van, mert ilyet csinálhattam a Behavazvával is, a Külter darab, akkor ilyen a Miért pont Kivi, ugye azt is én követtem el, itt mai napig megy, de a Válás Guru is hasonló, tehát ez végülis a negyedik ilyen rendezői munkám, ami ilyen jellegű darab, hogy szórakoztat, de az érzelmeket is előveszi és gondolkodtat is.
Hogy találtátok meg a darabot magát?
Meg volt itt ez a darab már, csak állt a fiókban.
Azért tud ez nagyon sokak számára elgondolkodtató és fontos lenni, mert a párkapcsolatokról szól, azok minőségéről, mienségéről, és ezekkel az ilyen típusú párkapcsolatokkal küzdünk minden nap. És nincs olyan ember, aki párkapcsolatban él, aki nem küzd. Aki meg egyedül van, az meg azzal küzd, hogy miért van egyedül, és miért nincs párkapcsolatban. Na és akkor nagyjából el is mondtam, hogy miről szól ez az előadás.
Minden olyan körülmény, ami körülvesz minket, emberi körülményekre gondolok, azért jelen van ebben, de benne van a testvéri viszony is két lány között, benne van a családunkkal való viszony, benne van az összes kötődésünk, szövetségünk, az összes kapcsolódási pontunk a minket körülvevő emberekhez, de legfőképpen valóban a párkapcsolati történet, azért ez a centiről centire, és a cím az pedig nagyon kifejező, mert hát így kéne haladunk egymással szemben, vagy egymásért, vagy egymás kezéért, vagy egymás lelkéért bizonyos értelemben, hogy centiről centire. Ez is a ritmus. Tehát én nekem a cím az azért sokat mondó, és nem örültem, amikor megtaláltuk ezt a címet, mert nem ez az eredeti cím. Bőr alatt ez a címe. Nálunk a bőr alatt ugye az kapcsolódik egy anyagi kifejezéshez, a bőr alatt is pénze van például. Tehát ilyen szempontból se jó. És akkor megtaláltuk a centiről centiret, és azért örültem neki, mert nagyon sok mindent kifejez, hogy itt métereket meg kilométereket kell ugráljunk itt össze-vissza ebben a tempóban, és elfelejtjük a centiről centiret. Ez a lépésről lépésre szép lassan, pontról pontról, mondatról mondatra. Igen, tehát ez szerintem fontos. Tehát, hogy azért ne legyünk otrombás se, de közben pedig mégiscsak történjen egyfajta közeledés. Egyébként én a Covid-ot ezt nagyon várom, és nagyon nehezen fedezem fel. Hát én azt hittem, hogy itt egy egész más minőségű emberi életet fogunk tudni élni ezután, és hát sajnos ebbe csalódnom kellett. Úgyhogy ezért is küzdök, ezzel a darabbal is.
Ugye mondtad, hogy csak itt a Rózsavölgyiben van négy olyan darab is, amit rendeztél, és mindegyik valahol az emberi kapcsolatokat járja körül. Mi ennek a darabnak a sajátossága? Mi az a plusz, amiért érdemes erre odafigyelni?
Ennek a darabnak az alapmotívuma az egy női motívum. Tehát, hogy ugye van egy nő, van egy lány, aki bezárkózik és magára zárja a világot, mert nagyon sok csalódás érte. Legfőképpen egy nagy csalódás, egy magánéleti csalódás, és akkor elég nehéz őt ebből kimozgatni. Aztán végül is a család nem valamilyen úton módon csak kimozgatja, és szép lassan nyitottá válik, illetve még egy, hogy fogadjuk el önmagunkat. De ez érvényes mindenre. Tehát ugye az én feleségemet játszó dobókat is egy olyan szerepet játszik, aki mást akar csinálni magából, egy életközepi időszakban vagyunk, közben pedig köztünk, mint házastársak között minden a legnagyobb rendben van. Tehát a kémiától kezdve minden tökéletesen működne.
De ő ezt nem így érzi.
És így van, és elbonyolítjuk, és akkor ő ezt nem így érzi, de a pasi pedig a maga szűkszavúságával nem tud ezzel mit kezdeni, közben csak beszélgetni kéne, kommunikálni, egymás szemébe nézni, és egy csomó mindent tisztázni, és ez csak elcsattan az a mondat a végén kettő között, hogy együtt fogunk megöregedni. És hát a Morin is, aki ugye főszereplő nő, pár talál magának, Hajdú Steve játssza azt a fiatalembert, akit a nyakába ültetnek egy ilyen vakrandi folyamán, és aztán végül is csak megtalálják egymásban a kapcsolódási pontokat.
Marjai Virág.
Marjai Virág játssza a Morin, így van, fantasztikusan, hát ő végigben van a színpadon folyamatosan. És nagyon örülök a világnak, mert a szalomban a Steve és a Virág először játszott. És a dobokata is. Tehát a rózsavölgyi szempontjából a nagy öregén vagyok itt a szalomban. Tehát örülök ennek a munkának. Ezek mind fontos mondani valók, én azt gondolom, amellett, hogy egy csomó helyzetkomukomat belerendeztem, meg egy csomó ilyen kis apró finomság van benne, és ezeket nyilván szeretésére élvezi a közönség.
Olyan szívmelengető, igazán úgy kell föl az ember, hogy de kellemes este volt.
Érdekes, hogy a Válás Guruban is magányos emberek indultak el a dráma elején egymás felé, vagy lökődtek egymás célkeresztjébe. A Kiviben is, ott egy apáról van szó, aki teljesen bezárkózik, de ugyanez a Behavazvában is, ott is egy férfi és egy nő találkozásáról szól, itt egy női vonalon járjuk ezt az utat végig. Ez a magány is, hogy ebből hogy tudunk kitörni. Ezek a darabok izgatnak engem is, érnek el, találnak meg, és nagy örömmel dolgozom velük.
Ugye te rendezted az előadást, miközben te játszod az egyik szerepet, és ez számodra okoz nehézséget, vagy ezt rettentő könnyen megoldod?
Jaj, nem, ez egy nagyon nehéz dolog. Ezt én nagyon nehezen vállaltam el így. Nekem Iglódi István volt a mesterem, aki egyszer csinált ilyet, abban is játszottam. Molière tudós nőkét rendezte a Pista, és játszott is benne, az apát játszotta benne. És hát láttam azt a kínlódást, hogy ez milyen egy full skizofrén helyzet. Ez a kinn is vagyok, benn is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. És akkor megfogadtatta velem, hogy ilyet soha nem csinálok. Hát most csináltam.
Először?
Tényleg nem volt. Nem, egyszer már egy halálhotelt rendeztem, egy Egressy Zoltán darabot az Óbudai Társaskörben, és ott egy nagyon pici jelenetem volt, az nem volt ennyire megterhelő. Egy picit abból indítok, hogy azért Shakespeare idejétől számítva a rendező az úgy született, hogy az a színész, aki nem volt fenn a színpadon, azt leküldték a nézőtérre, és kérdezték, hogy te nézd már meg lentről, hogy ez hogy néz ki. Ez ennyi, tehát hogy azért a rendező is a színészből született. Annyi a tapasztalatom ebből az egészből, hogy előbb kellett elengednem a darabot, mint rendező, tehát el kellett juttatnom arra a szintre, hogy mint rendező elengedhessem, hogy beállhassak színészként, mert a kettő együtt nem megy. És így kellett ütemeznem a munkát. Ugyanakkor a másik előnye meg az, hogy most, hogy a premier elcsattan, nem kell elengednem, mint egy rendezőnek, mert köztük maradok, mint színész, tehát gyakorlatilag folyamatosan játsszuk majd.
Centiről centire. December 31-én délután és este pezsgős koccintással várják a közönséget John Lonoff vígjátékára a Rózsavölgyi Szalonba. Az előadást Őze Áron rendezte, vele beszélgettem. A Magyar Színház az 1001 éjszakával várja az év utolsó napjára a közönséget. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István World Musicalje először a szegedi szabadtéri játékokon aratott nagy sikert, majd beköltözött a Magyar Színházba. A történet kezdetén Sahriár király szerelmi bánatban szenved, de elé vezetik Seherezádét, a rabnőt, aki, hogy életét mentse, mesélni kezd. Meséiben megelevenedik a varázslatos kelet világa, különleges hőseivel, vicces vagy épp félelmetes figuráival, királlyal, hercegnővel, tolvajjal és gonosz varázslóval, na meg persze a nagydumás dzsinnel. A főbb szerepekben Szeményei Jánost, Ember Márkot, Rancsó Dezsőt, Barsi Mártont, Varga Fekete Kingát és Péteri Lillát láthatjuk. Az 1001 éjszaka rendezője Juronics Tamás. Vele beszélgettem, de előbb hallgassunk bele az előadásba.
Yeah.
Mesélj arról, hogy mi a különbség a szegedi és a Pesti Magyar Színházbeli előadás között.
Egy darabot ugye egy óriási szegedi szabadtéri méretű színpadról bevinni egy kisebb közszínházba, az ugye egy komoly kihívás, és ezért aztán úgy döntöttünk, hogy egy új előadás születik. Ami azt jelenti, hogy díszletben, jelmezben teljesen újra van fogalmazva, és hát egy teljesen új csapat is, hiszen gyakorlatilag nagyon nincs átfedés a két szereplőgárda között, és a Pesti Magyar saját szereplői, színészei és az ansamblja az, aki most ezt megvalósítja. Szóval ez egy nagy kihívás volt, hiszen miközben ott tényleg egy nagy sikert tudtunk vele elérni, most ugyanezt kell nekünk itt is produkálni.
Ahhoz képest, hogy itt igazából nem olyan túl nagy ez a színpad, egészen ügyesen megvan oldva az, hogy mégis óriási teret látunk, és nagyon jók a filmes vetítések, plusz nagyon rugalmas a színpad, ezt ügyesen kitervezte meg, hogy ez így tud működni, és tényleg illúziót keltően nagyon nagyszerűen tud működni.
Kovács Ivett Alida az, aki a teret kitalálta, ami szerintem fantasztikus, és nagyon izgalmasan keveri ugye egyike odáról a showvilágát, másik oldalon pedig megidézi ezt a nagyon is egzotikus mesevilágot. És Madarász János Madár, ugye, aki pedig a vizuálért felel, szerintem fantasztikus az összhang közöttük, és nagyon jól működik a díszlet. Valóban egy olyan színpadat látunk, mintha egy hatalmas operaház színpadát mutatná, tehát jó előnyeit mutatja ennek a színháznak. És nekben nagyon sok szereplő is van a színpadon, hiszen egyszerre van, amikor 35-en is a színpadon vannak, így aztán azok a piaci képek, azok a nagy számok is nagyon jól meg tudnak mozdulni, amik a darabban vannak. A koreográfiákat áthoztuk, hiszen ugyanazok a zeneszámok, ugyanazok a mozdulatok maradtak, ott is azért nyilván kellett alakítani, és alapvetően az egész darabnak a működése azért az koncepciában ugyanaz.
Hogy került ide a produkció a Pesti Magyar Színházban?
A kezdetektől mind a két helyszín tárgyalt a szerzőkkel arról, hogy ez a darab bemutatódjék, így aztán nagyon jó szerintem az, hogy van egy fesztivál előadás, ami abban a léptékben tud megvalósulni, mint Szeged, és van egy valóban az adott színház adottságaihoz alkalmazkodó előadás, ami pedig tudja játszani majd ezt reményei szerint 10 éven keresztül ebben a színházban.
És miért épp a Pesti Magyar Színház? Azért, mert ez vállaltan egy ifjúsági színház?
Nyilván ennek a színháznak ez profilja. Tehát egy ilyen mese musicalnek a bemutatás, azt gondolom, nem is lehetne jobb helyen, mint ott, ahol sok fiatal fogja nézni ezt.
Beszélj nekem négyszer a szereposztásról.
Több szereposztásban játszunk, ugye van, ahol 2, van, ahol 3 szereposztásban. A színház művészei, és vannak ugye külsős vendégművészek is bizonyos szerepeken. Ugye az első szereposztásban például Seherezádi a mesélő, az Horváth Sisa Anna, de ebben a szerepben fog majd bemutatkozni a Varga Fekete Kinga is. Rancsó Dezső, majd Barsi Marton játsza a királyt, ugye az ő kettőjük története vezeti végig a nézőt a történeten. A Jafar emblematikus karakterét Ember Márk fogja majd játszani. Még egyébként Szatmári Attila és Feringer Domonkos is játsza másik előadásokon. Szemenyei János egy fantasztikus dzsínként fog majd bemutatkozni, de Pavletis Béla és Kosznovszki Márton is ebben a szerepben fog majd bemutatkozni. De egy nagyszerű gárda, aki megszólaltatja ezt. Ugye ennek a színháznak azért profilja a zenés műfa is, tehát nagyon jól éneklő fiatalok vannak, és egyébként nagyon nagy adottság az is, hogy van egy kb. 20 főből álló ensemble, tehát egy olyan fiatal színészgárda, akik nagyon lelkesen és nagyon nagy elánnal és profi hangulattal tudják megvalósítani az összes kisebb szerepet, és a csoportos részeket remekül táncolnak és énekelnek.
ugye mondtad, hogy legalább egy 10 évet szántok ennek a produkciónak itt.
Azért az látható, hogy Budapesten, hogy a Geszti Péter nevéhez köthető zenés darabot tesznek színpadra, gondolhatunk a Dzsungelkönyvére, vagy akár a Pál utcai fiúkra, az mindig nagy érdeklődésre tart számot, és nagyon sok éven keresztül játszák. Reményeink azért abban lennének, hogy a Dzsungelkönyve immár 25 éves játszását valahogy utolérjük. A téma ehhez megfelelő, Mondari András zenéi fantasztikusak, és nagyon megtapadnak a néző fülében, és Tasnádi István remek, izgalmas szövetű szövege pedig minden segíti, úgyhogy az alkotócsapat miatt azt gondolom már adott az, hogy ez a darab ez nagy siker legyen.
Tulajdonképpen el is mondtad, hogy mi a sikertitka. Most próbálom tartalmilag nézni, hogy tényleg mi a sikertitka. Mi az üzenet ez 1001 éjszaka meséjének mára?
Hát egyrészt hinni a mese erejében nyilvánvalóan, hiszen itt ebben darabban a túlélés függ azon, hogy Scheherezádé hogyan és milyen izgalmasan mesél. Én magam hiszek a mese erejében, hiszen két kicsi gyermekem van, és minden este mesélek nekik, már ha hazajutok néha. Szerintem a mese az nagyon fontos és nagyon komoly igazságokat tartalmaz az életről, a valóságról, és aki meglátja a mese mélységeit, annak szerintem nagyon jó példákat tud arra adni, hogy hogyan is kell az életet vezetni. A szeretet erejéről is nagyon szól a darab, mint egy rendes mesedarab, ami mindig a jót emeli ki, hiszen itt is azért a főszereplők kapcsolataiban egyszer csak nyilvánvalóan a szerelem lesz az, ami meghatározó lesz, és így módon győzik le a gonoszt is. Ja, és hát, hogy semmi nem az, aminek látszik. Sokszor a mélyére kell néznünk a dolgoknak, hiszen nagyon sok szereplő esetében kiderül, hogy valami más van a felszín alatt, és egy más igazságtartalommal bír, úgyhogy ez a színjáték is része ennek a kalandnak.
Egy éjszaka. Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István World Musicaljére szintén pezsgős kocintással várják a közönséget december 31-én délután és este a Magyar Színházba. Az előadás rendezőjével, Juronics Tamással beszélgettem. A 30. születésnapját ünneplő Fonó igencsak belehúz az év utolsó három napján. Nézzük sorba. December 29-én elképesztő estére számíthat a közönség. A kitűnő szájharmonikás Ferenci György és Rackái érkeznek a legkedveltebb rackás slágerekkel, köztük vers megzenésítéseikkel is a legsikeresebb albumaikról. Táblatokban nyíló zenei ötletek, ahogy tőlük megszokhattuk. Az estét tovább fokozza Tom White és a Mad Circus, Magyarország legőrültebb rockabilly zenekara, akiket az X-faktorból ismerhet a közönség. A rackákat halljuk. A jazz előszilveszter már hagyomány a Fonóban. A mandán, azaz Muhari Krisztián és Tóth András a kortárs trombita és zongora alapokat friss jazzes elemekkel fűszerezik. A december 30-ai est fénypontja a Dés László Dress Mihály kvartett lesz, amely most először lép közönség elé ebben az egyedi felállásban a Fonó színpadán. A két Kossuth díjas művész különböző zenei világokból érkezik, de most közös improvizációik révén egy feltehetően felejthetetlen zenei utazásra invitálják a közönséget.
De az álom ébredt tart, sohasem oszlik szégyen. Az idő nem mindig győztes, hidd el, nálam mindig sorban áll. Nekünk mind a kettő jó, meg szoktunk így élni. És ha eljönnek őrült mámor egyszer, miért legyél, aki ellen áll?
A jazz előszilveszter után december 31-én jön a Fono Folk Szilveszter, amelyen remek zenészek muzsikájára több táncházban mulathat a közönség egyenesen át az új évbe. A fellépők között lesz a Fanfara Komplexa, a Magyar Palackai Banda, a Katlan Zenekar, akik húzzák majd a talpalávalót estétől reggelig. Itt biztos, hogy az is táncra perdül, aki csak ismerkedik a lépésekkel, és az is otthon fogja érezni magát, aki már gyakorlott táncos. A Fono Folk Szilveszter az év egyik legnagyobb táncházi mulatsága. Hallgassuk most előzetesen a Fanfara Komplexát. ¶¶ Fonó Folk Szilveszter 2025. január 1-én fog véget érni, azaz az új évben. Egy kis pihenés után este viszont már új év köszöntő koncertre is készülnek sokan, amikből lesz jó pár szerte az országban. Én most a Szent Efrém koncertjét ajánlom, ami a Várkert bazárban lesz este 7:30. Bubnó Tamással, a Szent Efrém vezetőjével először nemrég lezajlott nyugat-európai adventi turnéjukról beszélgettünk, majd arról, hogy mivel készülnek életük első újévi koncertjére.
Most érkeztetek meg éppen egy nyugat-európai turnéról, aminek elég sok állomása volt. Mesélj ezekről, légy szíves!
Gyönyörű templomokba voltunk, és hát egyik álmom is megvalósult, mert amikor először voltam Párizsban, és megnéztem a Szent Eustache templomot, akkor azt gondoltam, hogy ó, hát itt egyszer énekelni. És akkor most ott volt a hangverseny, oda szervezték a Notre Dame. Oda is elmentünk, persze tiszteletünket tettük a felújított Notre Dame-nál, és egy fotó erejéig.
Majd legközelebb ott felléptem.
Majd legközelebb ott is, így van. Ugye az a legrégebbi templom a Párizsnak, ez a második legrégebbi, tehát ez sem most keletkezett, és egy csodálatos belső építészeti milliője van. És ebbe volt a párizsi hangversenyünk, előtte egy nem kevésbé koros másik templomba volt a brüsszeli fellépésünk, gyönyörű. Az is. Ez a Notre Dame du Sablon templom, és így aztán már Strasbourg, annak már kötelezőleg jó kellett lennie, és hát Strasbourgba pedig, ha még lehet fokozni, egy általán soha nem hallott, gyönyörű, szintén régi templomba sikerült a fellépésünket megszervezni, és hát ott fejeztük be, mindenütt rengetegen voltak, sokan énekeltek velünk, mert ugye Lőrinc fiam kipróbálta, hogy ami itthon Jász-Nagykuszolnok megyében működik az ifjúsági koncerteken, az működik-e Nyugat-Európában, a katedrálisokban, meg a nagy templomokban is működött. Tehát a közönség ugyanolyan jól együttműködött és énekelt velünk, mégpedig nagyon jól. Bár ott nincsen Kodály módszer, de úgy látszik, hogy mégiscsak a zene az valahogy eluralja a lelkeket, és pláne ilyenkor advent idején.
Miket énekeltetek? Ugye a templom, mint helyszín, azért egy kicsit behatárolja azt, hogy mi az, ami jól hangzik ott.
Leginkább a mostanában ránk jellemző szakrális világnak a zenéje, vagy a világ szakrális zenéje, inkább így mondanám. Tehát volt ebbe sok minden, svéd, dél-afrikai, magyar, ukrán, volt benne latin nyelvű, volt benne görög nyelvűének, ezt is ajánlottuk ki, és ezt fogadták el. Egy ilyen műsortervet, hogy akkor a népek adventje, vagy valami ilyesmi, nem ez volt a címe, de akár ez is lehetett volna. Kiválóak voltak a szervezések, nagyon köszönjük mindenütt a magyar intézeteknek, akik oroszlán részt vállaltak ebbe, mindenütt ott voltak a nagyköveteink, boldog lélekkel énekeltek ők is velünk a koncerteken. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagy lépés volt az ismertség felé is, a világ felé nyitás szempontjából is ez a turné, és hát ezt még megelőzte egy római fellépés is, ami nem konkrétan az elmúlt 4 napban volt, de 2 héttel ezelőtt, ahhoz szintén azt kell, hogy mondjam, hogy egészen elképesztően meleg fogadtatásban volt részünk egy hasonlóan gyönyörű templomban. Már jövőre is vannak konkrét terveink természetesen. Tehát mi ezt nagyon-nagyon szeretnénk folytatni, hiszen azt tudjuk, hogy az a mondjuk így áru, vagy az a kulturális anyag, amit mi itten fölhozunk, az mind abból a szempontból nagyon úgy gondoljuk, hogy erős, hogy a mi saját magyar zenei identitásunk és kulturális világunk ezáltal látszik. Ugyanakkor látják azt is, hogy valóban az a elhíresült mondás a világban, hogy a magyarok azok jó zenészek, és hogy ez a Kodály módszer, ez milyen fantasztikus. Na, itt látni, hogy a Kodály módszer tényleg fantasztikus, hogy mindenki szerint, akik odajöttek Grúziába, nem tudom, Észtországba, amikor elénekeltük azt az éneket, vagy azt a dalt, csodálkoztak, hogy mennyire jól át tudtuk érezni ezeknek a nemzeti karakterét, és a nyelvnek a sajátosságait, milyen jó a kiejtés. Ezt mi nagyon szeretjük, tehát ez egy nagy kihívás nekünk, hogy minél tökéletesebben, ha már egyszer elkezdünk grúzul énekelni, vagy észtül, akkor az legyen jó. Tehát az ne az a kategória legyen, hogy jaj, de aranyosak, hát kár, hogy nem tudnak se észtül, se grúzul, de azért tényleg aranyosak, hogy egyáltalán bevették a műsorba. Nem. Ha már egy ilyen szinten, akkor ennek jónak kell lenni, mert ugye több mint 30 nyelven éneklünk. Tehát mindig ez a lényege a mi vállalásainknak, hogy amit fölveszünk a műsorunkra, az rögtön persze átalakul általában, tehát átírjuk magunkra, átdolgozzuk magunkra, egyre többet. Ugyanis rájöttünk arra, hogy mi ismerjük a legjobban
a lehetőségeinket. Ugye többünknek is van már gyakorlata abban, hogy átiratokba és egy saját műveket is nagyon sokat írunk most már. Tehát amikor mi egy gospelt eléneklünk, akkor egész biztos nem, hogy fogjuk elénekelni, mint valamelyik fantasztikus néger együttes, a Golden Gate, vagy Alabama Singers, vagy bármit mondhatnék itt, vagy egy angol száz együttes, mint a King Singers például. Hanem nyilván nekünk kell valami olyan átsó gondolat, hogy na is ez a Szent Efrém meg így tud jól megszólalni.
Arhi minyak jár hikronyá, szilimu dentról livanyá, járhi, kérhi kalos nas kronos, eklizia, eklizia metajos kronos, járhi, kérhi kalos nas kronos, eklizia, eklizia metajos kronos.
Aribubike, o Christo,
eddig még nem volt új évköszöntő koncertetek, ez meg fog történni 2025. január 1-én, mégpedig a Várkert Bazárban. Mivel készültök?
Hát nem mondom meg, vagy legalábbis mindent nem mondok meg. Azt szerintem minden Szent Efrém rajongó, vagy ismerős tudja, hogy van egy olyan dalunk, ami egy görög szövegű, és úgy kezdődik, hogy Arhiminyá, Arhichronyá, ami azt jelenti, hogy az év első napja és a hónap első napja. Egy ilyen van, az január 1-e. És ez egy nagy szent bazírról, az egyik nagy bizánci szentről szóló játékos, vidám, mondjuk így gyerekdal, vagy görög népzene, aminek a végén egy óriási felkiáltás van, hogy hranyápolá, éljetek soká, vagy éljünk soká. Így fog kezdődni, ez teljesen biztos, ezt elárulhatom, mert általában a koncertjeinknek egy jó része is ezzel a dallal kezdődik. És akkor most végre elénekelhetjük ezt a dalt január 1-én, mert eddig még ez soha nem történt meg. És amit még elárulhatok, hogy egy rendkívül színes dolog lesz, tehát nyilván egy picit visszatekintés, hogy 2024-ben mik voltak a sikerszámok. A külföldi turnékon, mert nagyon sok fele voltunk, Georgiától egészen Belgiumig, össze-vissza, meg délen is, meg északon is, Észtországban. Tehát nyilván lesz egy utazás, egy ilyen évet bevezető utazás, és hát egyet megígérhetünk, hogy táncolni nem fogunk, de tánczenét azért elég sokat dolgozunk föl. Nyilván, hogyha valaki az új évet összeköti bizonyos várossal és az ott meglévő híres koncerttel, akkor hamar rájön arra, hogy honnan szedünk még egy kis anyagot, nincs is olyan messze tőlünk, szeretjük is azokat a zenéket.
Kitalálhatom?
Jaj, kitalálhatod, igen.
A Bécsi újévi koncertre utalsz, azt
úgy
hiszem.
Úgy van, tehát nyilván
Straussok lesznek.
Így van. És hát meglepetésként még négy csellista is lesz velünk. Ilyen még úgyse volt. Olyan se volt, hogy nem tudunk rendesen normálisan szilveszterezni, hiszen másnap délelőtt már nekünk ott kell lenni a helyszínen, rangbeállás, készülés, de majd utána pótoljuk ezt az elmaradt szilvesztert.
Szóval akkor ez számotokra is extra izgalmat jelent.
Ahogy mondod, hallgatlak. Nem is kicsit. Igen, ez egy ismeretlen műfaj, hogy itt aztán szakrális zene ilyen érintőlegesen meg fog szólalni természetesen, vagy visszautalásként az előző évbe, vagy az előző időszakunkra. Tehát nyilván a most fantasztikus nagy népszerűségnek örvendő, és amúgy is a unokámnak írt Csillagsztrádán, hát az el fog hangzani, hiszen a Mikulás január 1-én is Mikulás. Úgyhogy ilyenek azért lesznek, de hát egyébként meg ilyen igazi ízig-vérig, duhaj, táncos dolgok is lesznek benne a műsorban, hát azért ez egy szép nagy kétfélidős műsor, oda sok minden belefér.
Első újévi koncertjét tartja a Szent Efrém a Várkert bazárban 2025. január 1-én este 7:30-kor. Bubnó Tamással a holnapi kávéházban folytatjuk a beszélgetést, értékeljük a 2024-es évet, ami számukra alapvető változásokat hozott. Most pedig a merítés zárásaként hallgassuk az említett Csillagsztrádán című dalt, ami először az idei Prima Primissima díjátadón hangzott el. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, és sikeres, boldog új évet kívánok! Farkas Évát hallották.
Csillagsztrádán hasít a szán éjszakad. Kis cipőcskék, csizmácskák az ablakban. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Csillagsztrádán hasít a szán éjszaka, kis cipős kék csizmásták az ablakban. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Zságot csupa, finomságot rejteget, szíved csupa, jóság, öröm, szeretet. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Szent Miklós, nagyon várunk, jöjj, édes Mikulásunk, pihenj meg mi nálunk. Na 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 na. Hulla pejhes fehér hó, jöjj el kedves télapó, minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll. Van zsákodban minden jó, piros alma mogyoró. Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg télapó. La 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 la. La 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 la
Szent Miklós, Miklós, ó, Szent Miklós, 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 ó.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.